Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, bőjt első vasárnapján, amikor az útmutató igéi így biztatnak minket. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Ez János első levelének 3. fejezetében a 8. versben található. A Zsoltár pedig a 91. fejezet 15. verse: ha kiált hozzám, meghallgatom. Legyen áldás mai Isten tiszteletünkön, éljük át azt a mindennapi életünkben is, és a mai alkalmon is, hogy Jézus a sátán legyőzője, az ördög munkáinak a lerontója, és aki hozzá kiált, azt ő meghallgatja, azt ő megsegíti, nem hagyja cserben. Legyen áldás mai Isten tiszteletünkön, foglaljunk helyet, és énekeljük a kezdő énekünket, ami az evangélikus énekeskönyvből a 417-es számú ének. A bevezető oltári szolgálat során a 4-es liturgiát fogjuk énekelni, ami az evangélikus énekeskönyv 50-51. Oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr, és meglátatom vele üdvösségemet. Aki a magasságos rejtekében lakik, és a mindenható árnyékában nyugszik, ezt mondja az Úrnak: oltalmam és váram, Istenem, benne bízom, mert angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon.
Csúcsi, ami Atyát
Jézus is megkísértetett és szenvedett, ezért segíthet azokon, akik megkísértetnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igéttől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható Isten, gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a sokféle kísértés között. Ezért engedd, hogy egy szült fiad megváltó szenvedéséből merítsünk erőt, akaratot cselekvésére az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, mert egyházunk a mai vasárnapra, bőjt első vasárnapjára oltár előtti felolvasásról rendelt, melyet megírva találunk Máté evangéliumának 4. fejezetében, az elsőtől a 11. versig a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom bárkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üss lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. És az ige hirdetésre készülve énekeljük a 47-es számú éneket. Akkor is tudjuk mondani.
Minden tanultunk meg.
Szóljatok, ha látszik, és akkor húrok közé csaphat Misi újra. 47-es. Melyik jó az Úristen dicsérve. Pont azt imádkoztuk az ima közösségben a szolgálókkal, hogy az Úr minden akadály legyőzője, ugye a kísértések legyőzője, és hogy bármilyen akadály jön az Isten tiszteleten, Uram, segíts rajtunk. Erre az akadályra nem gondoltam, hogy nem látjuk a szöveget, de milyen jó az, hogy akkor meg tudunk állni, nem kell úgy tovább mennünk, és úgy csinálni, mintha minden rendben lenne, ha nincs rendben, akkor álljunk meg, és várjuk meg, amíg bele tudunk kapcsolódni szívvel, lélekkel. Szuper! Na, akkor szívvel, lélekkel énekeljük ezt az éneket.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, bőjt első vasárnapjára, igehirdetési alapigeként jelöltek ki számunkra, és amit megírva találunk a zsidókhoz írt levélben, a 4. fejezetben, a 14-től a 16. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből olvasom, a 14. verstől. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mindannyian vágyunk arra, hogy megértsenek minket. Vágyunk arra, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülünk, valamilyen nyomorúság van az életünkben, vagy valamilyen elakadás, akkor odalépjen mellénk valaki, vagy valakihez oda tudjunk fordulni bizalommal, el tudjuk mondani, meg tudjuk osztani azt, amiben benne vagyunk, és azt éljük meg, hogy az a valaki megértéssel, szeretettel fordul felénk, és kapaszkodó támaszt tud nekünk adni. Vágyunk arra, hogy amikor nehéz helyzetben vagyunk, és azzal küszködünk, hogy milyen gyengeségeink vannak, azzal küszködünk, hogy beleütközünk bizonyos korlátokba, vagy átélünk kudarcokat és veszteségeket, akkor legyen valaki, aki mellénk áll ebben a helyzetben. Akinek kiönthetjük a szívünket, akinek elsírhatjuk a bánatunkat, és aki megért és felemel bennünket. Vágyunk erre. Mindannyian, azt gondolom, kivétel nélkül minden ember, amikor nehéz helyzetben van, akkor ez a vágy ott van a szívében, talán ki is mondja, vagy csak magában fogalmazza meg. Mégis olyan sokszor nehezen kérünk segítséget. Olyan sokszor kialakul egy olyan helyzet, hogy valakiben ott van ez, hogy szeretném, hogy segítsen rajtam valaki, de nem tesz lépéseket. Nem mozdul, nem kiált, semmivel nem utal arra, hogy valaki észrevegye azt, hogy ő neki most erre lenne szüksége. Vajon miért? Én nagyon sokszor, amikor beszélgetek emberekkel, akik végül ott találják magukat nálam, hiszen csak eljutnak oda, akár önszántukból, akár úgy, hogy valaki egy kicsit rásegített a helyzetre, hogy eljut egy lelkipásztori, lelkigondozói beszélgetésre, akkor megfogalmazza azt, hogy miért nem indult el eddig, vagy miért olyan nehezen indult el és öntötte ki a szívét. És az egyik dolog, ami ilyenkor nagyon sokszor előkerül, hogy azt érzi az illető, hogy hát úgysem értenének meg engem. Hiába mondanám, ő nem tudná ezt átérezni, hiszen ő egészen más élethelyzetben van. Neki fogalma sincs arról a nyomorúságról, amiben én benne vagyok. Vagy a másik, ami ilyenkor megfogalmazódik, hogy azért nem mertem lépni, mert szégyeltem magam. Mert ha kiderül az, ami számomra most a nyomorúságot jelenti, akkor talán az a másik megbotránkozik, vagy utána megvetéssel fog rám tekinteni. És ezért nem mertem segítséget kérni. És milyen jó megtapasztalni azt, amikor végre megtörténik az a lépés, hogy ez az előfeltevés mind nem volt igaz. Hogy az a másik nem néz megvetéssel rám. Sőt, lehet, hogy azt mondja, hogy én is voltam már ilyen nyomorult helyzetben, és én is szégyeltem magam akkor ebben a helyzetben. Vagy azt, hogy én ugyan ebben nem voltam, De nem ítéllek meg téged, mondd el őszintén, és menjünk Jézushoz, és tegyük le ezt a bűnt, ezt a nyomorúságot. Vagy az is lehet, hogy a másik azt mondja, hogy tudod, én is végigjártam már egy ilyen utat, és amit nekem Isten megtanított ebben a helyzetben, azt meg tudom veled osztani. És lehet, hogy neked is valami hasonló lépéseket, vagy valami hasonló megoldást kíván az Úr. Milyen sokszor előfordul az, hogy valakiben ilyenkor megfogalmazódik, hogy hálás a szívem, hogy kaptam segítséget. Hálás a szívem, hogy kiönthettem a szívemet, és előrébb léphettem, és bárcsak ezt hamarabb megtettem volna. Bárcsak ne hagytam volna, hogy azok a félelmek, azok az akadályok meggátolják azt, hogy én a szabadulás útján előre juthassak. Drága testvérek, a mai ige, amit kaptunk bőjt első vasárnapján, az tulajdonképpen az ilyen helyzetekbe visz minket. De nem emberi segítségre mutat. Emberek lehetnek az Úr eszközei. Töredékesek a maguk kis helyzetéből, elhívásuk alapján, jobban vagy kevésbé jól tudnak segíteni. De igazából ez a mai ige az igazi segítőre, Jézus Krisztusra mutat. És hogyha azt érzed, hogy valami nyomorúság, gyengeség, esendőség, korlát, veszteség, elakadás van az életedben, ha azt érzed, hogy segítségre van szükséged, ahogy az utolsó mondatban ez meg is fogalmazódott, akkor bátran kiálts. De nem csak emberekhez kiálthatsz, sőt, igazából, nem emberekhez kiálthatsz, hanem kiálts Jézushoz. Kiálts Jézushoz, és tapasztald meg azt, hogy a szégyeneddel, a félelmeiddel, az elakadásaiddal mit tud ő kezdeni, és mit tud ő mondani ebben a helyzetben, személy szerint neked. Nem olyan főpapunk van, olvastuk a mai igében, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. Járuljunk tehát bizalommal hozzá. Testvérek, ez valami fantasztikus mondat. Valami fantasztikus biztatás. Nem olyan főpapunk van, aki nem értene meg minket, aki ne tudna együtt érezni velünk, aki nem tudna leszállni velünk abba a gyengeségbe, erőtlenségbe, nyomorúságba, amiben benne vagyunk, és ahonnan kiáltunk. Járuljunk tehát bizalommal hozzá. Testvérek, csodálatos üzenete ez, ennek a mai vasárnapnak. Csodálatos üzenet az, hogy Jézus Krisztus olyan főpap, akihez nyomorúságainkban, küzdelmeinkben, bűneinkben bátran, bizalommal kiálthatunk. És fontos az a szó, ami ebben az igében szerepel, hogy Jézus főpapként áll most előttünk. Főpap. Mit jelent az, hogy Jézus a főpap? Megállok egy pillanatra, és kérdezem a testvéreket. Az ószövetségi összefüggésben milyen szerepe volt a főpapnak? Mi volt a két legfontosabb szerepe Isten népében a főpapnak? Az egyik áldozatot mutatott be. Miért kellett áldozatot bemutatni? Az a másik. Az áldozatot bemutatni a bűn miatt. Mert hogy a bűn terhelte a népnek az életét, és ezt rendezni kell, és ezért kellett az áldozat. És a másik, ami a főpapnak a szerepe volt, hogy kapcsolatot tartson az Istennel. Hogy közbenjáró legyen az Isten és a nép között. Ugye a Szent Istenhez az egyszerű ember az Ószövetség idején nem mehetett csak úgy oda, kellett egy közvetítő, kellett egy közbenjáró, és az Ószövetség idején a főpap volt ez a személy. mi jellemezte a főpapoknak a szolgálatát? Hány főpap volt az Ószövetség idején? Hány volt? Egy összesen? Az egész Ószövetség idején egy főpap volt? Hát egyszerre egy, de az egész Ószövetség idején. Hány volt? Nem tudjátok? Én se. Sok. Nagyon sok. Egymás után jöttek a főpapok. Na most ezt miért fontos hangsúlyozni? Mert a főpap, maga a tiszt, a szolgálat, amit végzett, az nagyon fontos volt. De melyik volt az a személy az Ószövetség idején, aki be tudta tölteni úgy a főpapságot, hogy az egyszer s mindenkorra érvényes legyen, és ne kelljen, hogy valaki őt váltsa ebben a szolgálatban? Ki volt Ószövetség idején? Ószövetség idején senki. Ez volt Isten népének a tapasztalata, hogy a főpapság egy nagyon fontos, egy kulcsfontosságú szolgálat, hiszen a bűnöket rendezni kell, hiszen az Istennel való kapcsolattartásban kell a közvetítő, kell a segítség, de nincs az az ember, aki egyszer s mindenkorra az örökké valóságig beállhat ebbe a szolgálatba, és végig ő rajta maradhat ez a szolgálat. Mert az ember esendő, mert a főpap ugyanúgy rászorult az Isten kegyelmére, és mindarra az engesztelésre, amit ő bemutatott a népért, mert ő maga is része volt ennek a népnek. Na de mi hangzik el itt a zsidókhoz írt levélben, ebben az ige szakaszban, amit most hallottunk? Hogy van egy valaki, már nem az ószövetségi időben, hanem az új szövetség korában, egy valaki, aki egyszer s mindenkorra be tudja tölteni ezt a tisztséget. És ki ez a személy? Jézus az Isten fia. Így szerepelt a mostani igényben. És amikor Jézus az Isten fia, mint főpap áll elénk, akkor milyen üzenetet emel ki az Isten számunkra? Egyrészt az, hogy Jézus az igazi közben járó, egyszer s mindenkorra, és lehetnek az Istennek emberi eszközei, akik segítenek, tanácsolnak, vezetnek bennünket, de ők esendő emberek és válthatók. Az egyetlen igazi, stabil, megbízható, örök életre szóló, közben járó az Isten és közöttem, az Jézus Krisztus, az igazi főpap, aki az ő személyében és mindabban, amit ő cselekedett, abban biztosította ezt a közvetlen kapcsolatot az Isten és köztem. Ahogyan azt is mondja Jézus magáról, evangéliumban olvassuk, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Közvetíteni az Isten és közöttem. Senki más nem tud úgy, hogy a stabil út legyen, és örök életre vezető út legyen, és örökké megmaradjon, és rendezést is adjon, és engesztelést és bűnbocsánatot adjon. Egyedül Jézus Krisztus az Isten fia, az igazi főpap, ahogy itt előttünk áll ebben a mostani igében. Hiszen, és akkor erre a kettőre hadd utaljak, hogy mit mond az ige Jézusról ebben a két szerepében? Az, hogy ő közvetítő az atyával, miért? Mert ő az Isten fia. Mit jelent az, hogy ő az Isten fia? Hogy egyenrangú az Istennel. Azért tud ő igazi közvetítő lenni köztem és Isten között, mert ő Isten fiaként egy az Istennel, de Isten egyszülött fiaként eljött ide az én szintemre, azért lépett bele az én gyengeségeimbe, nyomorúságaimba, bűnös állapotomba, hogy megszabadítson és felemeljen, hogy ne legyen többé akadály, hogy az Isten elé kerülhessek. Szóval az egyik, hogy miért közvetítő Jézus, örök életre szólóan, mert ő az Isten fia, az Isten egyszülött fia. És a másik, miért mutathat be ő engesztelést? Az nem ebben az igében szerepel, de János evangéliumában van ez a nagyon fajsúlyos mondat, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Az ószövetségi főpap mit tudott csinálni? Fogta a bárányokat, feláldozta, bemutatta, aztán legközelebb megint fogott egy bárányt, föláldozta, bemutatta, és ez így ment tovább. Jézus egyszer s mindenkorra elvégezte ezt az áldozatot. Na de hogyan? Hogy ő maga lett áldozattá. Hogy ő a bárány, aki odaadta az életét. Ő nem valamit, vagy valakit vitt az Istenhez, hanem ő önmagát tette oda a Golgota oltárára, hogy fizessen az ember bűnéért. És igazi főpapként egyszer s mindenkorra ezt biztosította mindenkinek, aki hozzájön, és hozzá kiált, és úgy kéri az Isten segítségét a nyomorúságba, hogy Jézus Krisztuson keresztül keresi a megoldást élete minden egyes problémájára. Na testvérek, ez a Jézus áll most előttünk. Ebben az igében úgy, mint főpap. Mint nagy főpap, mondja az ige. És olyan nagy főpap, olyan főpapunk van, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Mit jelent ez? Hát testvérek, azt jelenti, hogy Isten szeretetének csodálatos megnyilvánulása az, hogy Jézus eljött közénk. Hogy emberré lett az Isten. Hogy Isten egyszülött fiáról beszélhetünk. Ez az Isten szeretetének csodálatos megnyilvánulása. Hogy nem a mennyei magasságból szemléli a mi nyomorult kis földi életünket. Onnan a magasból távolságtartóan néz le ránk. Hanem onnan a magasból képes volt lejönni hozzánk. Ide, a mi kis életünkbe, a mi kis nyomorúságaink, küzdelmeink, emberi helyzeteink közé belépett ezekbe, és ezen keresztül megismert minket leginkább együttérzően, szánalommal, irgalommal, fordult oda az emberhez, és fordul oda hozzánk. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni az erőtlenségeinken. Hiszen ő nem messziről nézi a mi erőtlenségeinket, hanem egészen közelről a mi perspektívánkból látja a mi erőtlenségeinket. És ő nem olyan, hogy ne tudna megindulni ezen. És nagyon érdekes ez a szó, ami itt szerepel, amit így fordítanak, hogy megindul. Tudják a testvérek, hogy van ez görögül? Szümpateó. Milyen szóra ismerünk rá? Szimpátia. Szimpátia. Nagyon érdekes. Engem nagyon szíven ütött most, a héten lelkészgyűlésen foglalkoztunk ezzel az igével, és úgy nagyon előkerült, és úgy minden lelkész, ez nagyon megfogott, hogy hát mire szoktunk gondolni a szimpátiával kapcsolatban? Hát ha valaki szimpatikus nekem, akkor mire gondolok? Hát valami érzésre, de azért nem olyan nagyon mély elkötelezettségre gondolok. Tehát valami érzelmi dologra. Most megnéztem az értelmező kéziszótárt, az azt mondja, hogy a szimpátia az együttérző, jóindulatú, érzelmi hozzáállás. Ez a szimpátia a világ értelmezésében. De a szimpátia a Jézusi értelmezésben ennél sokkal több. Nem csak érzelmi hozzáállás jó indulattal, hanem olyan érzelmi hozzáállás, ami tettekben nyilvánul meg, ami belép a nyomorult ember mellé, érzelemmel, tettekkel, szavakkal és mindennel. Mert a Jézusi szimpátia az azt jelenti, hogy ő annyira együtt érez, hogy ő saját magát is kiteszi azoknak a dolgoknak, amikben mi benne vagyunk. Annyira együtt érez, hogy kiteszi magát ő is a fájdalomnak. Annyira együtt érez velünk, hogy kiteszi magát a szenvedésnek. Annyira együtt érez velünk, hogy kiteszi magát a kísértésnek. Annyira együtt érez velünk, hogy kiteszi magát a megaláztatásnak. Annyira együtt érez velünk, hogy kiteszi magát a gyásznak. Ennyire szimpatizál velünk az Úr Jézus, hogy ezeket a helyzeteket ő mind átéli, és egyébként sokkal mélyebben, és sokkal nagyobb téttel, mint ahogy mi azt bármikor is tudnánk. Pedig az is éppen elég, amit mi átérzünk ezekben a helyzetekben. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni az erőtlenségeinken. Aki képes lenne távolságtartóan nézni, hogy te ott kis szerencsétlen mit csinálsz, és vagy túléled, vagy nem. Nem olyan főpapunk van, hanem ő oda teszi magát. Fölkínálja magát áldozatként, hogy segítsen rajtunk, kis nyomorultakon, ott, ezekben a helyzetekben. Fájdalmak, elakadások, szenvedés, gyász, megaláztatás, mindenféle helyzet közepette. Belülről ismerte Jézus ezeket a helyzeteket, mert átélte, mert magára vette mindezt. És ezzel az együttérző szeretettel, ezzel a mentő szeretettel lép oda mindenkihez, aki ilyen helyzetben van, és hozzáfordul segítségért. És ezzel az együttéző szeretettel kereste az erőtleneket is. Számtalan helyen, ahol olvassuk ezt a kifejezést az evangéliumban, amit itt erőtlennek fordítanak máshol betegségnek is, meg többféleképpen, ott mit látunk mindig azokban a helyzetekben, hogy Jézus megy, odalép, mellé áll, és emeli föl azt, aki a mélyben van. Gyógyítja a betegségéből, felemeli a megvetettségéből, bűnbocsánattal és új eséllyel ajándékozza meg. Így lép oda az elesettekhez, a mélységben, az erőtlenségben lévőkhöz. És miért tudja megtenni azt, hogy nem csak odalép, hanem tényleg segíteni is tud? Azért, mert nem vétkezett. Az a fordítás, amit én olvastam, ott úgy van, hogy mindent átélt, kivéve a bűnt. Egy másik fordítás szerintem az jobban visszaadja az eredetit, hogy nem vétkezett. Ott volt mindegyikbe, amiben mi benne vagyunk. De nem tudta őt legyőzni. Egyik nyomorúság sem. Se a bűn, se semmi olyan dolog, ami az emberi életet megnyomorítja és megterheli. Nem tudta legyőzni, mert ő nem vétkezett. Ő megállt, ő győztes úrként volt jelen. Ez nem azt jelenti, hogy könnyen érintette az egész, mert igenis keményen megdolgozta őt minden ilyen helyzet. De ő legyőzte, mert ő Isten erejével, a győzelem ígéretével, a szabadulás, a megváltás célba jutásával csinálta végig ezt az egész utat. És miért tud mellénk odaállni? Miért tud melléd odaállni, bármelyik helyzetben is vagy? Azért, mert ezzel az együttérző szeretettel jött le, és isteni hatalommal végigvitte egészen a Golgotai keresztig a győztes utat, mert nem vétkezett. És ilyen a mi nagy főpapunk, Jézus Krisztus az Isten fia, aki szétszakította az eget. Ószövetségben van egy ilyen nagyon megrendítő ézsaiási mondat, bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. És mit mond itt az új szövetség ége? Áthatolt az egeken. Az ember kiáltani tud fölfelé, hogy bárcsak valaki megértene, valaki segítene, bárcsak. És az Isten ezt a bárcsakot megtette az ő egyszülött fia által. Jézus Krisztus az igazi főpap, az Isten báránya által szétszakította az eget, és lejött közénk, hogy felemeljen minket, és helyreállítsa azt, ami elromlott a mi életünkben. És testvérek, ez az első üzenete ennek az igének, hogy lássuk meg ezt a Jézust. Lássuk meg, hogy kicsoda ez a Jézus. És lássuk meg, hogy mit tett értünk, és ragaszkodjunk ehhez a hitvallásunkhoz. Ne engedjük el. Ha egyszer megismertük őt, akkor el ne engedjük. Ha egyszer megláttuk és ránéztünk, akkor nehogy Olyan ostobák legyünk, hogy utána másfelé nézünk, és máshová kapkodunk. Lássuk meg, hogy kicsoda ő, és ragaszkodjunk hozzá. Az élő Úrhoz, a megváltóhoz, az igazi főpaphoz. És aztán a másik, ami a következő mondatban elhangzott, hogy járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Jöjjünk bátran Jézushoz, és kérjük az ő segítségét. És mi kell ahhoz, hogy valaki bátran jöjjön Jézushoz, és kérje az ő segítségét? Hát először is az, hogy beismerje, hogy tarthatatlan az a helyzet, amiben én benne vagyok. Ezt így már nem lehet tovább csinálni. Nem bírom tovább. És nem bírom megoldani ezt a helyzetet, amiben benne vagyok. Ahhoz, hogy valaki bizalommal a kegyelem trónusához járuljon, először az kell, hogy belássa azt, hogy amiben vagyok, az így nem mehet tovább. És nincs emberi segítség ebben. És aztán, ha ezt belátta, beismerte, akkor a második, hogy felismerje azt, hogy Jézus a megoldás. Hogy Jézusnál van a kiút, a szabadulás. Hogy nála van a segítség. És miért van nála a segítség? Mert neki megvan a hatalma is ahhoz, hogy segítsen, és megvan a szíve is ahhoz, hogy segítsen rajtam. Ha megláttam, beismertem a saját nyomorult állapotomat és tehetetlenségemet, és felismertem azt, hogy Jézus az egyedüli megoldás, akkor utána a hit bátorságával és bizalmával kiálthatok hozzá. Mert kell a hit bátorsága és bizalma. Nem elég az, hogy ott marad fejben az elméleti tudás, hogy tudom, hogy szerencsétlen vagyok, meg hogy tudom, hogy valahol ott van megoldás. Ha nincs meg bennem az a bátorság és bizalom, hogy el is induljak, és kérjem a segítségét, akkor nem fogok kikerülni abból a helyzetből. Akkor elméleti megoldás marad számomra az a szabadulás, amit Jézus meg tud adni az én életemben. Erre biztat ez a mai ige, hogy járuljunk hozzá így bizalommal, a kegyelem trónusához. És akkor, hogyha ez megtörténik, akkor mire számíthatunk? Irgalomra és kegyelemre. És ez két olyan fontos fogalom megint csak a Bibliából, amit nagyon sokszor olvasunk, és nagyon sokszor együtt találunk, talán egy mondaton vagy egy szakaszon belül is. És van közöttük, sok szempontból hasonlít ez a két fogalom, de van közöttük különbség is. És ezt szeretném még a mai prédikációban testvérek elé hozni. Hogy miért fontos, hogy irgalom is, és kegyelem is van az Úr Jézusnál. Mind a kettő a bűnhöz kapcsolódik. De az irgalom a bűn következményeit orvosolja. Az irgalom abban a helyzetben nyilvánul meg, ami egy nyomorult állapot, amiben valaki a bűn miatt került. Annak nem feltétele a személyes hit, hogy valaki irgalmat találjon. Gondoljunk az irgalmas samaritánusnak a példázatára. Ott nem volt bűnvallás, de irgalmas cselekedetet élt át az a nyomorult, akit félholtra vertek és ott hagytak az útszélén. De egy bűn miatt, a gonoszság miatt áldozat lett, és majdnem meghalt az a szerencsétlen, és volt valaki, aki irgalmat gyakorolt fölötte. A bűn következményeit orvosolta. A kegyelem viszont nem a bűn következményeit próbálja meg megszüntetni, a nyomorult állapotot, hanem visszamegy a gyökérhez, a bűnhöz. És a kegyelem, és ott feltétel a hit, és feltétel a bűnvallás, mert a kegyelem a bűnbánó bűnösnek a bűnei miatt jogos büntetését engedi el. Hogy ne kelljen bűnhődnie azért, amit elkövetett, és amit megérdemel. És Jézus Krisztusban mind a kettő megkapható. Az irgalom is, a nyomorult állapotunkban a lehajlása, ami a következményekben ad orvosi segítséget, úgymond, de még nagyobb és örök életre szóló jelentőségű a kegyelem, ami a benne hívőnek az örök kárhozattól való megmenekülést adja meg ajándéképpen. Jézustól mind a kettőt megkaphatjuk. Segítséget abban a nyomorúságban, erőtlenségben, elakadásban, szenvedésben, amiben benne vagyunk, és a kegyelmet, azaz a bűnbocsánatot, az örök életet. Kérdés az, hogy jövünk-e hozzá ezekért? Kérdés az, hogy hozzájövünk-e ezekért? Hogy bizalommal járulunk-e a kegyelem trónusához, a nagy főpaphoz, aki hogy ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken, hiszen Isten fiaként átszakította az eget, és leszállt ide közénk, és a Golgotai kereszten felragyogtatta az ő győzelmét és dicsőségét. Drága testvérek, ez a Jézus Böjt első vasárnapján mindenkit hív, akinek segítségre van szüksége. És engem olyan mélyen szíven ütött ez az utolsó néhány szó a felolvasott igében, hogy jöjjünk, amikor segítségre van szükségünk. Hát mikor nincs? Az lehet, hogy úgy érezzük, hogy most úgy jól vagyunk, meg minden rendben van, de akkor is szükségünk van Jézusra. Mert attól, hogy mi nem látjuk a bajokat az életünkben, attól még egy csomó minden lehet ott, amiben, ha nem kérjük Jézus jelenlétét és segítségét, szimpátiáját, irgalmát és kegyelmét, akkor nagyon gyorsan kijöhet egy olyan helyzet, ami már számunkra is látványos lesz, hogy segítségre van szükségünk. Hát, drága testvérek, én hívlak benneteket, és bátorítalak erre, hogy a nagy főpaphoz, az igazi főpaphoz, ami megváltónkhoz, az Úr Jézushoz, így menjünk oda nap, mint nap, bármilyen helyzetben is vagyunk, és bármi is történik velünk. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy Te áthatoltál az egeken, és eljöttél közénk. Köszönjük, hogy vállaltad emberlétünket, és odalépsz hozzánk, és megmentesz bennünket. Köszönjük, hogy nem csupán bemutattál egy áldozatot értünk, hanem Te magad lettél áldozattá, és engesztelést szereztél nekünk a bűneinkért. Köszönjük neked azt, hogy általad az isteni irgalom és kegyelem valóban a miénk lehet. Add, Urunk, hogy minél több embertársunk, ismerőseink, családtagjaink, környezetünkben élők átélhessék ugyanezt. Amen. Most énekeljük a 291-es számú ének első versét. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn délután 3 órakor asszonykör lesz. Kedden délután 5 órakor bibliaóra. Szerdán délelőtt 9 órakor babamama kör. Pénteken délután 5 órakor ifjúsági és konfirmációi óra. És jövő vasárnap 3:45-től imakör, 10 órától istentisztelet és gyermekbiblia kör, úrvacsorával és születésnapos köszöntéssel. Hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon élőben közvetítjük, ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Ehhez kapcsolódóan egy jelzés, hogy mostanában előfordul többször, hogy nem működött a honlap. Azt mindenképpen sikerült kiderítenünk, hogy több munkát igényel ennek a működtetése, sok minden adódott, amivel foglalkozni kell. Nem tudom, hogy most éppen működik-e vagy nem, de megosztottuk a Facebook oldalon, illetve a levelező listán azt a közvetlen linket, hogy ha esetleg a honlap nem működik, akkor a nyírteleki istentiszteletet élőben akkor is lehet hallgatni. A felvételeket elkészítjük ugyanúgy mind a két istentiszteletről, és amikor sikerül, akkor feltöltjük és megosztjuk. Ha esetleg ehhez kapcsolódóan jelezném, valakinek olyan helyzete van, hogy sürgősen lenne szüksége arra, hogy meghallgathassa az istentiszteleteket, és nem tudott jelen lenni, és élőben se tudta hallgatni, ha külön ír nekem, akkor így Google Drive-ba el tudom küldeni, de ugye ez egy nagyobb hangfájlt jelent, tehát hogy ezt így levelező listára nem fogjuk kiküldeni, levelező listára akkor megy majd mindig jelzés, amikor a honlapra sikerült feltölteni. Egyébként azt vettem észre, és ez egy jó dolog, hogyha sikerül föltenni a honlapra a hangfelvételt, és meg lesz az a link, aminek MP3 a vége, akkor az a link akkor is működik, hogyha egyébként a honlap, mint philadelphia.lutheran.hu nem jön be. Tehát igazából ez egy jó hír. Kérlem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban, hogy minél előbb sikerüljön megnyugtató megoldásokat találni. Kérjük a testvérektől azt is, hogyha valakinek szüksége lenne lelki gondozói beszélgetésre, vagy lelkészi látogatásra, akkor azt bátran jelezzék. Ugye itt az igében azt hangzott el, hogy bátran bizalommal forduljunk Jézushoz, ha segítségre van szükségünk, és Jézus az első és legfontosabb. De ha úgy érezzük, hogy az Úr szolgái közül valakivel szeretnénk együtt beszélgetni, imádkozni, akkor Péter is és én is állunk a testvérek rendelkezésére, bátran keressenek minket. Legfrissebb gyülekezeti hírlevelünkből és a 2026-os igés naptárból vigyünk bátran másoknak is. És a bulletinben szerepelnek az előttünk álló gyülekezeti alkalmak is. Március 15-én lesz gyülekezeti délután itt Nyírteleken. Március 18-án, ez egy szerdai nap, az Egyházmegye Lelkészi Munkaközössége itt Nyírteleken tartja az értekezletét, ami egy istentisztelettel fog kezdődni, ez mindenki számára nyitott. Gyülekezeti munkatársak alkalma március 27-én lesz, munkáscsendes nap március 28-án. Eke alkalmak, hitmélyítő hétvége március 13-tól 15-ig, és csendes nap pedig március 21-én Érdem. Biatorbágyi alkalmak közül márciusban 14-én Biblia tanulmányozó napra lehet elmenni. És ami előttünk van, február 28-án, tehát jövő héten szombaton lesz Keckó Pál püspök beiktatása Budapesten, hordozzuk imádságban püspök úr szolgálatát, illetve egyházkerületünket. És egyházmegyei hittanverseny pedig március 14-én lesz, hordozzuk imádságban a gyerekeket, akik készülnek és küzdenek nagyon jól ismert igékkel, hogy ezen a hittanversenyen résztvéve sok mindenben tudjanak erősödni, elsősorban hitben és ismeretben. És a bulletinben az imádságlistán olvashatjuk azoknak a testvéreknek a nevét, akik kérték a gyülekezet közben járó imádságát, gondoljuk rájuk egyéni imádságainkban is. És adja meg az Úr, hogy ami a terveinkből, ezekből az előttünk álló alkalmakból valóban, az ő akarata szerint van tervbe, az áldással, Isten szent lelkével telve megvalósulhasson, ha pedig valamiben változásra van szükségünk, akkor azt időben ismerjük fel, és tudjunk rajta változtatni. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljük a 427-es ének első versét. Thank you. imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mindenható Isten, Atya, Fiú és Szentlélek. Magasztalunk téged mennyei atyánként, hiszen hatalmas dolgokat cselekszel, és nagy a te szereteted. Úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad értünk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél közénk, hogy szimpatikusan odaálltál mellénk, hogy legyőzted a bűnt, a halált, a kísértést, és azokban a nyomorúságokban, amelyekben benne vagyunk, te vagy az egyetlen megoldás, és te vagy a kiút, te vagy a szabadító. Magasztalunk téged, Szentlélek Isten, és köszönjük neked azt, hogy te vagy az, aki hitet ébresztesz bennünk, és új életet munkálsz. Te vagy az, aki segítesz abban, hogy értsük az Úr szavát, hogy befogadjuk az ő igéjét, és hogy tudjuk cselekedni az ő akaratát. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy itt lehetünk ma is a te házadban. Köszönjük neked azt, hogy te jelen vagy közöttünk, és hatalmasan cselekszel. Köszönjük azt, hogy a mai Isten tiszteletet is fel tudod használni arra, hogy valaki itt közöttünk átéljen változás, szabadulást az életében. És köszönjük neked azt, hogy te munkálod ki azt is, hogy erősödjünk a hitben, és közelebb kerüljünk hozzád. Köszönjük neked azt is, Urunk, hogy hozhatjuk eléd könyörgéseinket, imádságainkat. És így imádkozunk először is embertársainkért, azokért az embertársainkért, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, akár a gyász, akár a betegség, akár a céltévesztettség, akár valamilyen függőség miatt. Imádkozunk szeretteinkért, barátainkért, munkatársainkért, szomszédainkért, és imádkozunk a családokért is, házaspárokért, a különböző generációkért, és köszönjük azt, hogy mindenkit rád bízhatunk, és kérhetünk téged arra, hogy te adj meg mindenkinek azt, amire igazán szüksége van, ahhoz, hogy javára váljon az az élethelyzet, amiben van, hogy növekedni tudjon, és téged tudjon keresni, és a te szeretetedben tudjon megerősödni. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy jöhetünk imádságban eléd akkor, amikor gyülekezetünkre gondolunk. Hálásak vagyunk, Urunk, mindazért, amit cselekszel közöttünk itt a Philadelphia gyülekezetben, Nyírteleken, Kisvárdán és Görögszálláson is. Köszönjük neked azokat az alkalmakat, kis csoportokat, amik működhetnek, és amelyeken keresztül olyan sok mindent átélünk a te kegyelmedből, olyan sok mindent megérthetünk a te akaratodból, és tudunk támogatást találni a testvéri közösségben. De imádkozunk, Urunk, a missziónkért is. Köszönjük neked azt, hogy te nem azért hívtad el a te gyülekezetedet, hogy önmagáért éljen, hanem azért, hogy jellé váljon a világ számára, hogy tudjon utat mutatni, hogy világító torony legyen, ahová eljuthatnak olyan emberek, akiknek viharba kerül az életük, és keresik a megoldást, de maguktól nem találják. Urunk, így imádkozunk azért, hogy te áld meg a gyülekezetnek a missziós törekvéseit. Te adj nekünk valóban olyan látást, ami tőled való. Te adj nekünk olyan útmutatást, erőt, hogy tudjunk mozdulni arra, amerre te vezetni akarsz bennünket, hogy ahol te előttünk jársz és nyitogatsz már szíveket, mi arra akarjunk menni, és ne valami másik irányba. És köszönjük neked, Urunk, azokat a testvéreinket, akik már elindultak feléd az elmúlt hetekben, hónapokban, ráléptek egy olyan útra, amin korábban nem jártak, de ami hozzád vezet, és a veled való kapcsolat és az örök élet ajándékát ígéri számukra. Kérünk téged, Urunk, hogy te add, hogy ők valóban végig tudjanak menni ezen az úton. Adj nekik növekedést a hitben, és add veled való élő közösséget. És Urunk, imádkozunk a gyülekezeti tagokért, a meglévőkért, akiket jól ismerünk, és azokért, az újakért, akiket mi még nem ismerünk, de te már ismersz, és látod az ő helyüket, hogy hol van a gyülekezetben, akár az Isten tiszteleten, vagy az alkalmakon. Imádkozunk a szolgálókért, köszönjük neked, Urunk, hogy olyan sokan szolgálhatnak itt a gyülekezetben is, a gyerekmunkásoktól kezdve az ifjúsági szolgálaton át, a különböző felnőtt csoportokban, a laikus szolgálatban, vagy éppen a kántori szolgálatban, vagy a kétkezi szolgálatban. Köszönjük, Urunk, hogy Te indítasz embereket arra, hogy ne embereket akarjanak szolgálni, hanem Téged, és közben emberek felé legyenek a Te kinyújtott kezeid, karjaid, és köszönjük azt, Urunk, hogy ezt a szolgálói kört Te tartod kézben, és Te fogod bővíteni. Így szeretnék imádkozni azokért, akiket majd ezután fogsz elhívni, és megszólítani, és szolgálatba állítani, akár meglévő helyeken, akár valami új missziós területen. És köszönöm neked, Uram, azt is, hogy jöhetünk imádságban, könyörögve egyházunkért. Hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy neked van egyházad, és hogy Te azt ígérted, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni azon az egyházon, amely Téged val Urának és megváltójának. Kérünk, Urunk, hogy Te őrizd meg evangélikus egyházunkat, a különböző szinteken, egyházkormányzati szinteken szolgálókat, Te vezesd a Te szent lelkeddel, hogy valóban a helyükön legyenek. Te légy azokkal, akik tanulmányokat folytatnak és szolgálatra készülnek, vagy tanítják azokat, akik majd az egyházban szolgálatba fognak állni. Kérünk, Urunk, hogy add a Te szent lelkedet, hogy ne a világhoz igazodva akarjunk embereknek megfelelni, hanem a Te szent lelked vezetése alapján merjünk neked engedelmeskedve jelen lenni, szólni és cselekedni. És így szeretnénk rád bízni, Urunk, a világot, a bajban lévőket, különösen is a fiatalokért hadd imádkozzunk, a kamaszokért, akik olyan sok mindennel küszködnek, hogy Te légy mellettük akkor, amikor nem találják a kiutat, amikor keresik a megoldásokat, és talán rossz irányba vagy rossz eszközökhöz fordulnának. Őrizd meg őket, Uram, ettől, és add, hogy mellettük tudjunk lenni, és tudjuk őket imádságban is hordozni, de ténylegesen is, hadd tudjunk ott eszközeid lenni feléjük. És Urunk, imádkozunk azokért, akik áldozatok, a békétlenségnek, a háborúságnak, az erőszaknak az áldozatai, és nagyon sokat szenvednek emiatt. Kérlek, Uram, hogy könyörülj meg rajtuk, és adj békét a mi időnkben, ahogyan énekeltük is. Békességet az országok között, békességet a családokban, békességet az emberi szívekben. És Urunk, eléd hozzuk még az előttünk lévő választásokat. Kérünk, Urunk, hogy Te adj olyan indulatokat, amelyek méltók az emberi élethez, hogy senki ne lépj át azt a határt, ami méltatlan, ahogy a másikkal bánik. Kérünk, Urunk, hogy Te tartsd kézben a választásokat, és Te adj nekünk olyan vezetőket, akik a Te akaratod szerint a rájuk bízottak javára tudnak kormányozni. És adj nekünk is bölcsességet, hogy ami a mi feladatunk ezekben az időkben, azt meg tudjuk tenni. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatunk mindent. Nem csak azt, amit így megfogalmazunk egy imádságban, hanem azt is, ami ott dübörög a mi szívünkben, hiszen Te azt is jól látod és hallod. Sőt, azt is, amit mi meg sem tudunk fogalmazni, és még nem is értünk, de Te pontosan tudod, hogy mi a helyzet velünk és körülöttünk. Így hadd hozzuk eléd imádságunkat, mindent összefoglalva az Úr Jézustól tanult módon. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és énekeljük a megkezdett 427-es számú énekünket a második verstől. Drága testvérek, ne felejtsük a két igét, amit erre a hétre útmutatóul kaptunk. Ha kiált hozzám, én meghallgatom, mondja az Úr. És a biztatás az új szövetségből azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Áldott hetet kívánok a testvéreknek, erős vár a mi Istenünk. Erős vár a mi Istenünk.